Máté Evangélium a 10. rész, 24. versétől. Nem különb a tanítvány a mesterénél, sem a szolga az ő uránál. Elég a tanítványnak, hogy olyan legyen, mint a mester, és a szolgának, mint az ura. Ha a házurát Belzebubnak nevezték el, mennyivel inkább a házanépét. Ne féljetek hát tőlük, mert nincs olyan rejtett dolog, amely le ne lepleződnék, és olyan titok, amely ki ne tudódnék. Amit mondok nektek a sötétben, azt mondjátok el napvilágnál. Amit fülbesugva hallottok, azt hirdessétek a háztetőkről. Ne féljetek azoktól, akik a testet megölik, de a lelket meg nem ölhetik. Inkább attól féljetek, aki mind a lelket, mind a testet elpusztíthatja a gyehennában. Nem úgy van, hogy két verebet adnak egy fillérért, de egy sem esik legközülük a földre, atyátok tudta nélkül. Nektek pedig még a hajatok szála is mind számon van tartva. Ne féljetek tehát, te sokkal, sok verébnél értékesebbek vagytok. Aki tehát vallást tesz rólam az emberek előtt, arról majd én is vallást teszek mennyei atyám előtt. Aki pedig megtagad engem az emberek előtt, azt majd én is megtagadom a mennyei atyám előtt. Urunk, ezek a te igéid, szavaid, amelyek egyszerre félelmetesek, de félelmetesen igazak, másrészt pedig olyan biztonságot adóak, hogy te tudsz rólunk mindent. Ezért szeretnénk a te kezedbe lenni, hiszen akkor van igazán áldás az életünkön. Most is taníts bennünket, Uram, a te szent lelked által, és áld meg az ige hirdetőjét is az Úr Jézus Krisztus nevében. Amen. Foglaljunk helyet, és akkor a gyermekek elindulhatnak, vendégeink, gyermekeinket is várjuk. Óvodás csoport külön van, alsós és a felsős csoport is.
Nagyon sok szeretettel köszöntöm a kedves gyülekezetet, a kedves testvéreket. Egy igencsak felemelkedő hetem lehetett nekem is. Nagyon sok minden férhetett bele az Isten kegyelméből. Részint egyfajta elnézéskérés a részemről, ahogyan csak tegnap sikerült igazából fejben belekerülnem ebbe a zenei szolgálatba. Ahogyan összetorlódnak a dolgok, előre féltem tőle, sok pontjától a hétnek, és mégiscsak azt tudom elmondani a végén bizonyságként, hogy az Isten ő magából rengeteget mutatott meg nekem. Nagyon sokat épülhettem. Az az ige, ami most elhangzott, nagyon sok érdekességet tárt fel a szem előtt, és nagyon-nagyon sokat épülhettem én Isten igéjéből. És bízom benne, hogy ez most az egész gyülekezet javára épülésére szolgálhat. Hallgassuk nyitott szívvel az Isten szavait, mert konkrétan a tanítványaihoz szól, konkrétan egy kiküldetéskor szól, kiküldetés előtt a kiküldetésnek a szövegében olvastuk ezt, amikor a 12 tanítványt Jézus elküldi először úgy, hogy tarisznya nélkül, minden nélkül menjenek el. Aztán utána megtapasztalták azt, hogy tényleg milyen, amikor elmegy tőlük a Mester. Most kik maradtunk a Mester nélkül? Minden tudást, minden tapasztalatot addig kellett volna magunkba szívni, amíg itt volt testközelben Jézus. Megmutatta azt, hogy el fogtok tudni menni a világba, elemózsia, élelem, váltóruha, minden nélkül, és fogtok tudni bizonyságot tenni az örömhírről. Mi felkészülhetünk. Lehet, hogy azt kéri az Isten tőlünk, hogy ne gondoljunk túl részleteket, vagy ne szervezzünk túl adott dolgot, de nekünk egy olyan küldetés biztosít, amire itt és most felkészülhetünk. Vihetünk magunkkal rengeteg tartalékot, vihetünk magunkkal rengeteg bátorságot, azt, amit csak Jézus Krisztustól tudjuk meríteni. Az ige szakasz azzal kezdődik, hogy nem különb a tanítvány a mesterénél, sem szolga az ő uránál. És ez így külső szemlélőként első ránézésre is megállapítható, hogy ez szolga és az úr között megjelenésben, eltartottságban, jól tápláltságban, öltözetben, mindenben szembe ötlik a különbség. Egy tanítvány vagy egy mester, és foglalkoztat engem egy nagy kérdés, természetesen előbb a mestert kérdezem meg, mert azt gondolom, hogy a tanítvány majd csak szeretne olyan olyan lenni, mint az ő mestere. És itt Jézus megjegyzi a tanítványoknak, mint egyfajta engedmény, vagy egy kivétel, hogy ti, tanítványok, lehettek olyanok, mint a mester. Elég a tanítványoknak, hogy olyanok legyenek, mint a mestere, és a szolgának, mint az ura. Mégis ti tanítványok lehettek olyan, mint a mesteretek, de majd ezt a kihívásokba fogjátok megtapasztalni. A szövegkörnyezetből egyértelműen az látszik, hogy Jézus itt most arra utal, hogy az a sors, amin ő végigmegy mesterként, az nem fogja elkerülni a tanítványokat sem. Egyébként az Új Szövetségben számos helyen megfigyelhetjük azt is, hogy milyen felemelően bánik Isten az ő gyermekeivel, az ő tanítványaival, és ahogy gyermekként kezel bennünket, azt olvassuk a Római Levél 8. fejezetének 17. versében, ha pedig gyermekek, akkor örökösök is, örökösei Istennek és örökös társai Krisztusnak. Ha vele együtt szenvedünk, hogy vele együtt meg is dicsőjünk. A következő szavait hogy kell értelmezni Jézusnak? Ha a ház urát Belzebúbnak nevezték el, mennyivel inkább a ház népét? Belzebub háza népe is olyan, mint maga Belzebub. Ami azt jelenti, hogy Jézus ellenségei maguk is a sátán oldalán állhatnak. A sátántól rombolást, ellenszegülést, fenyegetést várhatunk. És Jézus azt mondja, hogy mennyivel inkább, érdekesnek számomra ez a fokozás, hogy mennyivel inkább azoktól, akik hozzátartoznak. A sátán szolgái még inkább alantasabbak, még inkább ellenségesebbek. És ahogy nem különb a tanítvány a mesterénél, hát ez azt jelenti a tanítványok számára, hogy miért lenne egy tanítványnak kényelmesebb, komfortosabb útja, mint amilyen a mesternek volt. Nagyon sokan úgy képzelik el a szolgálatot, az hívő életet, hogy teljesen problémamentes. A nagy problémánk az az elveszettség érzés, ahogyan Isten nélkül vagyunk, és Istennel nem a kényelmünk vagy a jólétünk fog megoldódni, hanem az életünk értelmet kap, és egy küldetésben részesülünk. Jézusnak ez a beszéde egyfajta felkészítése erre a küldetésre, másfelől meg egy óriási bátorítás, hogy hiába ez a sors, egy pillanatra sem szabad csüggedni, és nem szabad félni. És nem szépíti a dolgot, hanem az elején mondja, hogy ugyanúgy ellenszegülésbe fogtok ütközni. Még akár életveszély, még akár mártírhalál. De nincs hatalmuk az Istentől kapott örök életű lelkünk felett. Sokkal inkább féltsük a bennünk lévő lelket, mert azt csak az Isten tudja megsemmisíteni. A testünket pedig, ahogy megígérte, és ebben a szakaszban is hallhattuk, hogy együtt fogunk föltámadni vele. Észre kell vennünk, hogy ebben a világban hatalmas kísértés a fenyegetés. Tehát a fenyegetés nem mint veszély kell magunk előtt szemmel tartanunk, hanem mint kísértést, amiért sokan válnak képmutatóvá. És sokszor nem is fenyeget bennünket sem büntetés, sem mártírhalál, egyszerűen csak egy kiközösítés vagy egy szégyenérzet. És ezáltal is nagyon sokan elhallgatják az evangéliumot. Nem szabad megrettennünk. Mi az, amitől mi félünk? Mi az, ami utunkba állhat? Úgy folytatja Jézus. Nem úgy van, hogy két verebet adnak egy fillérért, de egy sem esik le közülük a földre, atyátok tudta nélkül? Nektek pedig még a hajatok szála is mind számon van tartva. Ne féljetek tehát ti, sok verébnél értékesebbek vagytok. És ahogy Jézus nem szépíti, nem mondja azt, hogy ez egy könnyű küldetés lesz, azért kövessetek engem, nem a kényelemért követjük Jézust, mégis amellett, hogy nem szépíti a történetet, egy hatalmas biztonságérzetet ad azzal. És ez a szakasz szerintem nagyon sokak mottója volt különféle nehéz helyzetekben. Az evangélium torzítása, ha azt állítjuk, hogy a hívő élet az olyan nagyon könnyű lenne. Viszont garantálja Jézus azt, hogy ő gondosan ügyel és odafigyel ránk. Minden pillanatban. Törődést és vezetést ad. És ez hatalmas vágya a mai embereknek. A madárkának bár baja eshet, mégis nyomon követi Isten minden verebecske sorsát. nem szokta megrázni az emberek életét. Nem szokott felkavarni, hogyha valahol látunk egy aprócska madarat valahol a föld mellett. De Isten az összes elhullásáról tud. Nem adnak a piacon egy verebet, mert nem tudnak fél pénzt visszaadni. Tehát a legkisebb pénzegységen is két darab verebet lehetett venni. És még Isten így sem ennyire aprólékosra mondja azt, hogy figyel bennünket, hanem még ettől egy fokozást visz bele, hanem egyesével minden embernek, minden hajszáláról tud. Nem úgy foglalkozik bennünk, mint egy madár, hogy hopp, egy verébbel kevesebb, és bocsánat a szó vicc érte, a magyar szlengben is ezt a jelentést, mint értéktelen vagy szürke ember a veréb. Nem úgy foglalkozik velünk, hogy egyszerűen csak tudja, hogy elmúltunk egyel kevesebb, hanem törődik és gondoskodik. Ez egy nagyon nagy közelségről árulkodik. És mi van azokkal, akiknek már nincs hajuk? Ez is csak egy kép és a fokozás. Sokkal nagyobb ez a törődés képe, mint attól, hogy most meg tudja számolni itt az én összes hajamat, vagy meg tudja számolni az összes jelenlévő összes hajszálát. Mindenkinek az életének minden másodpercével tud foglalkozni. Minden másodpercében minden érzelmünkkel tud foglalkozni. Minden kihívás, amiről figyelmeztetett bennünket, és ebbe hív bennünket, az ott van előtte, és átérzi azt, amivel mi találkozunk. Annyira közel van, hogy jelen van a mi életünkben. Szükségünk van a bátorításra. Mindenkinek szüksége van a bátorításra. És aki erős, az bátorítsa azokat, akiknek bátorításra van szüksége. Meríthetünk az Istentől, de mi magunk is eszköze lehetünk az Istennek a bátorításban. És egy példát hoztam, Timóteus példáját. Timóteus Pál apostoltól kapott egy hatalmas bátorítást. Pál első apostoli útján tért meg Timóteus, a második és harmadik útjára már kísérőként csatlakozik hozzá, apai ágon görög, anyai ágon zsidó volt, és azért, hogy hatékonyan végezhesse a zsinagógákban is a szolgálatát, ezért körülmetélte őt. Pál közvetlen munkatársa lett. Aztán majd később küldötteként is küldte a távolabbi gyülekezetekbe. Timóteusról tudnunk kell, hogy nagyon tanulékony volt. De miért? Mert a szíve nagyon nagyra tudott nyílni az Isten felé. Tiszta hitű volt, amit Pál apostol külön kiemel, és megerősítésként nagyon velős levelet ír Pál apostol Timóteusnak. Aminek a központi üzenete az, hogy nehogy szégyelje az Úrról szóló bizonyságtételt. Hát egy ember, aki már részt vett Pál apostolnak a munkájában, munkatársként ott van vele, mégis ilyen levelet kap Pál apostoltól, hogy nehogy szégyeld az Úrtól való üzenetet. 2 Timóteus 2, első verseitől olvasom, Timóteus második levelének második fejezetének az elejétől. Te azért, fiam, erősödjél meg a kegyelemben, amely Krisztus Jézusban van, és amit tőlem hallottál, sok tanú előtt azokat add át megbízható embereknek, akik mások tanítására is alkalmasak lesznek. Krisztus tanítványaként mindig csapatban gondolkozunk. És nem azt mondja Pál apostol Timóteusnak, hogy te pedig erősödjél azért, hogy mindenki tanítója lehess, hanem azt kéri tőle, hogy erősödjél azért, hogy add át megbízható embernek, akik mások tanítására is alkalmasak lesznek. Az a könnyebb, ha egyszer csak beleragadunk egy olyan szerepbe, amit mi magunknak nehéznek gondolunk, hogy mindenki tanítójává válhassunk. És rengeteget tudunk ilyenkor szenvedni, és azt gondoljuk, hogy ez az Istentől kapott teher, mert mindenkinek a tanítójává kell válni, és mégis azt látjuk, hogy ahhoz kell a kegyelemben nagyra nőni, hogy az ember a valódi küldetését úgy teljesítse, hogy az tényleg egy csapat szolgálata legyen. Ahhoz kell igazán kegyelemben erősnek lenni, hogy olyan embereket találjunk, akik megbízhatóak, ahol egység lesz ebben a csapatban, akik az evangéliumot adják tovább, és sosem a saját pozíciójukat nézik. Add át megbízható embereknek, akik mások tanítására is alkalmasak lesznek. Ez a nagy küldetése Timóteusnak. Ezután arról utal Pál apostol, hogy az ő maga munkája sem volt könnyű, és bátorítja Timóteust. Vállald velem együtt a szenvedést, mint Krisztus jó katonája. Ha katonaság van, akkor csata is van. És a harcunk maximális koncentrációt követel tőlünk. Egy harcos sem elegyedik bele a mindennapi élet gondjaiba, folytatja Pál, hogy megnyerje annak tetszését, aki harcosává fogadta. Amikor misszióba indul az ember, és beszélhetünk egyszer a katonaságról is, meg misszionáris tevékenységről is, akkor felkészül gondolatban, fizikailag mindenhogy. Összpontosít. El kell rendezni az otthoni dolgokat, mert közben nem lehet hazagondolni. Amikor az ember a fronton van, akkor egyedül az a fontos, hogy ott teljesítse a dolgát, hogy aztán hazatérhessen. A háború teljesen újra priorizálja az életet. Ott bent egy dolog számít, a csata győzelme. Otthon gazdálkodunk, beosztjuk az életet, beosztjuk az időt, beosztjuk a pénzt. Háborúban milliókat érő járműveket hagyunk hátra azért, hogy taktikailag előnyt szerezhessünk. Háborúban pénzt nem sajnálva, üzemanyagot nem sajnálva mozgósítják a harci kocsikat, a repülőket, az óriási hajókat. Mindezt azért, hogy győzhessünk. És milliós fizetésű emberek munkaóráit nem spórolják meg azért, ha tárgyalásokon egyetlen túsznak az életét is valahogyan ki lehet váltani. Lehet, hogy vannak gondok az életünkben, de Pál apostol azért él itt a harc, a háború és a katonaság példájával, mert fontos észrevennünk azt, hogy amikor küldetésben vagyunk az Isten nevében, akkor ott életeket mentünk. Ami fontos, nagyon fontos. Istennek pedig azt tetszik, ha teljesen összpontosítunk, és az életünk valódi frontjára fókuszálunk. Éppen ezért a célra kell nézni, és a küldetésünket, az üzenetünket soha nem felejthetjük el. Mi az üzenet? 2 Timóteus második fejezetének 8. és 9. versei. Emlékezz arra, hogy Jézus Krisztus, aki Dávid utóda, feltámadta halottak közül. Erről szól az én evangéliumom, amelyért még bilincseket is viselek, mint egy gonosztevő. Isten igéje viszont nincs bilincsbe verve. Jézus azt mondja a tanítványainak, amikor kiküldi őket, hogy nem külön a tanítvány az ő mesterénél. Az apostolok a Bibliában megmutatták a számunkra is azt, hogy milyen kihívások várták őket. Dicsőséges munkát végeztek, és mindenkit meghurcoltak Jézus nevéért. Az képes hasonlóan végezni a küldetését, mint hogy az apostolok képesek voltak rá, akinek a szívében lobogva él ez az üzenet. Jézus Krisztus, a Dávid fia, feltámadta halottak közül. 2 Timóteus 2.10. Ezért tehát mindent elviselek a választottakért, hogy ők is elnyerjék a Krisztus Jézusban való üdvösséget, örök dicsőséggel. Ahogy az apostolok, a történelemben sok hívő is megtapasztalta már a gúnyolódást, a kirekesztettséget, az üldöztetést, a bebörtönzést, vagy akár kivégzéseket. Ne értsük félre, nem a veszélyen van a hangsúly. Nem veszélyt kell keresnünk, nem önsajnyargatással jár a munkának a dicsősége vagy a gyümölcse, és nem értelmetlen erőlködésen, hanem Krisztus hirdetésén. És ez a munka, ez járhat sokszor veszéllyel. Ez lehet nagyon sokszor nehéz. De méltósággal és reményteljességgel tudjuk ezt végezni, egy olyan feladat, amivel a mi saját reménységünket közvetítjük, tükrözzük és sugározzuk a világ felé. A reménységünk pedig az, ha vele együtt haltunk meg, vele együtt fogunk élni is. mondja Pál apostol Timóteusnak. Ha tűrünk, vele együtt fogunk uralkodni is. És ha megtagadjuk, ő is megtagad minket. Teljesen párhuzamba állítható az, amit Pál apostol itt mond Timóteusnak, mint amit Jézus mondott az ő tanítványainak. Aki tehát vallást tesz rólam az emberek előtt, arról majd én is vallást teszek a mennyi atyám előtt. Aki pedig megtagad engem az emberek előtt, azt majd én is megtagadom mennyi atyám előtt. A tétje és a jutalma ennek felbecsülhetetlen. Felbecsülhetetlen jutalom az, hogy majd Krisztus vallást tesz a te munkádról fönt a mennyben. És más a mi munkánk, illetve az ingyen kegyelem, nem ingyen kegyelem, hanem Isten kegyelme, amit elfogadhatunk, amiért nem tudunk semmit tenni. Itt most arról van szó, hogy miként állunk Isten frontjára. Csak képzeljük el, ahogy a mennyben arról beszélnek, hogy a gyülekezetünk csatát nyert. És Jézus bizonyságot tesz a mennyei trónusban arról, hogy Szigetszent Miklóson egy életosztás győzött. Vagy a házi csoportodban győztél. Ahogyan rendszeresen imádkozol megtérőkért, ahogyan közvetíted Krisztus reménységét egy remény vesztett ember számára, akkor egyfajta győzelmi szózat hangzik oda fönt. Vallást tesz erről Jézus, ha mi vallást teszünk róla. És most komolyan, mi mitől félünk Európában? Ha a kereszténység történetére gondolok, akkor egy patak jutott eszembe. Egy patak, ami kicsi erecskeként elindul egy hegytetőről. Átjut mindenféle sziklán, zuhatagon. Habzik, olykor lecsendesedik, aztán bővül, egyre csak küzdi át magát a mindenféle terepakadálykon, és egyszer csak kiír egy tisztásra. Ma Magyarországon úgy érzem, hogy kiértünk egy tisztásra. De ez a víz lelassult. Ez a víz elterült. Hirdesd az igét, állj elő vele, akár alkalmas, akár alkalmatlan idő, fedj, incs, biztas, teljes türelemmel és tanítással. Rendkívül alkalmas időben élünk. Amikor szabadon hirdethetjük Krisztus evangéliumát. Ez az alkalmas idő egyébként bármelyik pillanatban megfordulhat. De úgy látszik, hogy pillanatnyilag leomlóban van a fala a hit és a tudomány között, ami az elmúlt évszázadokra nagyon rátette a bélyegét. Úgy látható, hogy a lelki gondozás és mondjuk a pszichológia között is egyre nagyobb az átjárhatóság. Azt láthatjuk, hogy coachként, mentálhigiénésként, vagy szupervízorként, vagy pásztorálosként bármilyen cégbe bemehetünk, és keresztény értékrendet képviselhetünk. Orvosként, szociális munkásként is sorolhatnám. Nem csak a fizikai szükségletekre reagálhatunk, hanem képviselhetjük azt, hogy van orvosság a szellemi terhekre. Van, aki átvállalta az emberiségnek a bűnét, és van bocsánat pedagógusként, órarendben van iktatva. A gyermekek válogathatnak a hittanok között. Mikor volt alkalmasabb az idő arra, hogy itt Magyarországon hirdessük Krisztus evangéliumát? És sokszor ez az általános elfogadottság tud lenni az egyik legnagyobb akadályunk ma. Most miért zavarjam a másikat? Nem bánt. És érdekes, ahol bántják az embereket, ott az evangélium ereje felerősödik, és különleges tűzzel nyeri meg az elveszett embereket. Nyugodtan összejöhetünk, gyakorolhatjuk a saját vallásunkat, de ez sehol nem szerepel a küldetésben, hogy gyakoroljuk a saját vallásunkat. Ne csak ennyi legyen a célunk. Az a célunk, hogy hirdesd. Akár alkalmas, akár alkalmatlan az idő. Ne félj! Ellenállásba fogunk ütközni. Ugyanúgy mai keresztény Magyarországon is ellenállásba fogunk ütközni. Mitől félünk? A mai keresztény Magyarországon az Istennel való kapcsolat nagyon ritka, nagyon sekély és nagyon formális. Képviseljük a kereszténységünket, de nagyon sokaknak az ismerete is kevés, nemhogy kapcsolata is Istennel. És félelem nélkül bátran és boldogan tudunk bizonyságot tenni arról, hogy Jézus Krisztus, a Dávid fia, feltámadt a halottak közül. És feltámadunk vele együtt mi is. Ma körülbelül 50 ország van, ahol aktív keresztényüldözés zajlik. Ebből 11 extrémnek mondható. Ezek a statisztikák hangzatosnak tűnnek. Gurulószékből már egyenesen izgalmas, otthonról a fotelből, meg ahogyan utána néztem én is, és van az emberben egy ilyen kalandvágy, ami azonnal foglalkozna ezzel a témával, de ki az, aki merészkedne? És valóban be is tenni a lábát. A mai üzenetet tekintve gondoljuk még egyszer végig, hogy mennyire vagyunk küldhetőek az Isten számára. Mert sokan vannak, akik ilyen országban bátran bizonyságot tesznek ebben a pillanatban is, ma is. Vigyük Isten elé félelmeinket, saját akadályainkat, ami miatt nem szárnyal a mi bizonyságtételünk. Bízzuk oda életünket az ő kezére, tudván azt, hogy sosem lesz egyszerű. Bízzuk oda életünket annak, aki hajunk szálát is számon tartja. Zárásként pedig Timóteus második levelének első fejezetéből, nagyon szeretem ezt az igeverset, mert nem a félelem lelkét adta nekünk Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét. Ne szégyeld hát a mi Urunkról szóló bizonyságtételt, se engem, az ő fogját, zárójelben Pál apostol, hanem szenvedj velem együtt az evangéliumért, Isten ereje által. A Bibliában a kettő között van egy cím, és szeretjük külön is olvasni, de egymás után van írva, mert nem a félelem lelkét adta nekünk Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét, ne szégyeld hát a mi Urunkról szóló bizonyságtételt. Szeretném bátorítani a kedves gyülekezetet, ezzel bátorított engem az Isten. Hogyha az a feladatunk, vagy hogyha figyelnek bennünket, könnyű elmondani azt, hogy ki lehet nekünk Jézus. De magunktól, a piacon, a boltban, a kollégáknak, az osztálytársaknak, mennyire áramlik belőlünk Krisztus kegyelmének az illata. Mennyire vonzza őket a megváltás lehetősége. Mennyire félünk képviselni ezt a szabadulás lehetőséget. Mert furcsán fognak nézni ránk. Ne féljünk. Amen.